A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Az apostol köszöntésével, világvasárnap előtt, bőjt 5. vasárnapján. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Legyen dicsőség az atyának, fiúnak és a szent léleknek, úgy, amint volt kezdetben, azonképpen most és örökkön örökké. Hallgassuk meg Istennek igéjét mindnyájunk épülésére, ahogyan megírva található a Zsoltárok könyve 40. könyvében. Zsoltárok könyve 40. rész, első 6 és utolsó 2 versében ekképpen. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, nem igazolik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk, nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyodnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne késlekedj. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy befogadva szívünkbe teremjen sok gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, könyörögjünk, fohászkodjunk Isten tiszteletünk áldásáért. Eképpen. Mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel állunk meg előtted vasárnap reggelen, kitárva előtted szívünket, és megköszönjük, hogy megtartottad életünket, és megköszönjük azt, hogy összegyűjtöttél bennünket a te igéd köré, hogy táplált bennünket lelkileg, erősíts bennünket, és vezess azon az úton, amelyen reméljük hozzád érkezünk, és hozzád jutunk majd. Urunk, mi múló életünknek egy kicsi állomás ez a mai vasárnap délelőtt. Az örökké valósághoz mértem meg semmi, de mégis egy pillanatra itt, előtted állva, a te nagy dicsőségedben részesülve felemelsz bennünket, és kiemelsz a hétköznapból, kiemelsz mindennapi gondjainkból és munkáinkból. Ó, de Urunk, meg kell vallanunk előtted, hogy mi méltatlan bűnösök vagyunk, akik nem vagyunk méltók arra, hogy te megszólíts minket. Ezért esedezünk Jézus Krisztusért, légy kegyelmes hozzánk, és ne nézd, hogy kik vagyunk, ne nézd, hogy mi lakik bennünk. Cseréld ki a mi lelkünket és szívünket. A te szent lelkeddel ajándékozz meg minket, és tisztíts meg, hogy szívünk tiszta legyen, hogy megláthassunk. És így ne emberi szó, hanem te szólj hozzánk ma. Erre kérünk, és esedezünk azért, fogadd el a mi tiszteletünket, ahogyan tőlünk telik, és legyen ez kedves te előtted. Ami Urunk, a Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 214. dicséretünk első és második versét, 214. dicséret két rövid versével készüljünk tehát az ige hallására. Így kezdődik az ének sok nyavajánkban, atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk. Az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségével az ő üzenetét gyülekezetnek ma hirdetni szeretném. Megírva található a Máté írása szerinti evangélium 25. részének első 13 versében. Hogy hogyan van megírva az ige? A Máté evangélium a 25. részének első 13 versében, azt felolvasom, hallgassátok illő figyelemmel és alázatossággal. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, mind vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Kedves testvérek, engedtessék meg két személyes mondat igehirdetés előtt. Kicsit meghatódottan állok itt ezen a szószéken. Rédradnyákos gyerekkoromban álltam itt ezen a szószéken utoljára, hiszen ebben a templomban kereszteltek, ebben a templomban konfirmáltam, aztán sokáig ide jártam az ifjúsági közösségbe, és akkor, mint aféle csintalan gyerekek néhogy fölálltunk a szószékre, hogy megnézzük, hogy hogy is terjezgeti itt a karját a nagy tiszteletű úr, amikor prédikál a templomban. És mindig vágyam volt arra, hogy egyszer igehirdetéssel ebben a templomban, ebben a gyülekezetben erről a szószékről szolgálhassak. Azóta sok-sok év eltelt, és most ez megadatott. Elkerültem innen, messze a délre, Baranyába. Annak idején Baranya adott ennek a gyülekezetnek egy szervező, gyülekezetépítő, templomépítő lelkipásztor. Talán így is illett, hogy az Andor és az András helyet cserélt, és én meg elmentem Baranyába, azokhoz a kicsi gyülekezetekhez, ahol valamikor a reformáció bölcsője ringott, és nagyon félő aggodalommal, 30 évvel ezelőtt, mikor oda kerültem, attól féltünk, hogy talán 2 évtized, és az utolsó református hívünket is eltemetjük. Azóta Isten csodát művelt Baranyában, és élednek a gyülekezetek, sok fiatal lelkipásztor szolgál közöttünk, és most pedig vendégként elérkezett ez a nap is, hogy ebben a gyülekezetben szabad az én Uramról, Jézus Krisztusról bizonyságot tenni. Itt a valamikor így hívták, Magyar Advent templomában. Magyar Advent temploma egy adventi történetet hoztam magammal. Nem kellett nagyon keresni, mert a bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai ígénk az, amelyet felolvastam. És most ennek az ígének a fényében húsvétra készülve, hiszen ránk következő vasárnap, világvasárnappal elkezdődik a nagy hét, a húsvét küszöbén engedjük, hogy szóljon hozzánk ez a példázat. Látszólag ez a történet egy valószínűtlen, erőbetett, konstruált történet. A mi európai szemünkkel nézve. De hogyha ismerjük annak a népnek az életét, ahol Jézus élt, ismerjük azt a világot, amelyet ma így hívunk, hogy a Közel-Kelet, ha ismerjük Palesztinát, akkor rádöbbenhetünk, hogy egy olyan eseményről van szó, amely mindenki számára, bárhol, bármelyik palesztin faluban megtörténhetett, sőt a mai nap is megtörténik. Az esküvő faluhelyen még ma is nagy esemény. A mi falunkban is, hogyha esküvő van, hát az emberek kijönnek az utcára, mindenki kiáll a kapuba, integetnek, ha más nem, akkor messziről kiabálnak, hogy Isten éltessen benneteket, és a lakodalmi menet végig vonul a falun, először a lányos háztól, amikor kikérik a mennyasszonyt, aztán elmennek a templomba, illetve előbb a községházára, onnan át a templomba, azután vonulnak a lakodalom helyére zene szóval, és kísérik őket legalább 100-150 ember, és ma már nem is igazi lakodalom az ott a kis baranyai falvakban, legalább 200 vendéget nem hívnak meg, hogy olyan ünnep, ahova mindenki szinte hivatalos, még aki betéved az utcáról, azt is meghívják. Városon tudom, hogy nem így van. De hát a falu még megőriz valamit a régi együttes örvendezésből, mint ahogy az együttes bánatból is megőriz. Így van nálunk, még inkább így volt ez Jézus korában, ahol valóban ünnep volt egy falu számára, hogyha egy fiatal pár egybe kelt. És volt egy ilyen zsidó mondás, hogy amikor lakodalom van, akkor 6 és 60 év között mindenki kijön a trombita szavára. Na de engedhessék meg egy mai korból való úti beszámolót idéznem, mert nem csak múlt, hanem ma is élő valóság ez, illetve egy-két évtizeddel ezelőtt a 40-es évekből egy angol utazó, bizonyos Findlay így ír, és hadd szabadja a nyers fordításban felolvasnom, amint egy galileai városhoz közeledtünk, 10 ünneplőbe öltözött leányt láttunk, akik hangszereken játszottak és táncoltak előttünk az utcán. Amikor megkérdeztem, hogy mit csinálnak, kísérőm a tolmács elmondta, hogy ők egy mennyasszony barátnői, akik addig kísérik a mennyasszonyt, amíg meg nem jön a vőlegény. Kérdésemre, hogy láthatjuk akkor az esküvőt? A fejét rázta. Bizony nem biztos, nem tudom megmondani. Mert lehet, hogy ma este megjön a vőlegény, de lehet, hogy csak holnap este. De talán csak 2 hét múlva. Ezt senki se tudja. Továbbá megmagyarázta, hogy a nagy móka, nagy öröm, sőt kár öröm a vőlegénynek, hogyha sikerül neki meglepni a mennyasszonyát. Mert bejelentés nélkül jön, és éjszaka. De elvárják az illem szerint, hogy amikor közeledik a vőlegény, akkor a házból kiszaladjon valaki az utcára, és elkiáltsa magát, hogy jön a vőlegény. Tetszés szerint ideig eltarthat ez a játék. A fontos az, hogy a sötétség beállta után senki ne menjen lámpa nélkül ki az utcára, és az, hogy aki késve érkezik, a vőlegény érkezése után azt nem engedik már be a házba, és kimarad az esküvői ceremóniából. Ime a mi korunknak egyik útleírója így számol be egy palesztin faluban történt eseményről, amely teljesen egybehangzó azzal, amit mi Jézus példázatából olvastunk. Példázat mindig valami olyan egyszerű dolog, amelyet mindenki ismer, és mint egy rejtvényt oda tárja a példázatot elmondó, a keleti mesemondóknak a műfaja ez, tessék, fejtsd meg, és találd meg a jelentését. Találd meg az elrejtett titkot, ami ebbe bele van csomagolva. Csomagold ki magadnak, és akkor meg fogod érteni. És mint minden példázatnak, ennek is van egy akkori, az ottani hallgatókhoz szóló jelentése, de van egy sokkal általánosabb jelentése is, amelyik mindannyiunk számára szól. Az akkori, ottani olvasók, ottani hallgatóknak ez a példázat körülbelül ezt jelentette, hogy ti vagytok a választott nép. Ti vagytok azok, akik várjátok a messiást, várjátok, hogy eljöjjön a megígért emberfia, várjátok, hogy eljöjjön az eljövendő, az egész életetek, az egész történetetek, összes ceremóniátok, hagyományatok, szokásatok, mind erre alapszik, és mind erre alapszik mai napig a választott népnek, a váradalom népének a várakozása, és akkor nem veszik észre, ha jön, és hogy ha nem veszik észre, akkor bizony kizáratnak majd abból a vendégségből, amelyet Jézus így mondott mindig, az Isten országa. drámai kép, ti választott nép, ti nem készültök igazán arra, hogy befogadjátok a Messiás, a Krisztus Jézust. Számunkra ez a példázat hármas üzenetet hordoz. Először talán azt, hogy vannak olyan dolgok, amiről az ember könnyen lekéshet, vagy amit későn nem lehet elkezdeni. Boldogult dogmatika professzorunk, dr. Nagy Barna a teológián, annak idején, amikor drukkolva ott ültek a diákok a vizsgázó szoba előtt a kis padon, és kezükbe tartották leszketve a jegyzetet, mondta cimborák, késő akkor már ablakolni, amikor csatába kell indulni a lónak. Minden egyetemista, minden diák tudja ezt, hogy nem akkor kell tanulni, amikor az embernek már a vizsgára kell bemenni. Mint ahogy az is igaz, hogy Egerágon élő, oda telepített felvidéki híveim mesélték, családnak az egyik részét hajósra telepítették 1947-ben, ők Baranyába kerültek, és elmentek a rokonokat meglátogatni, felszálltak a vonatra, Mohácsig, ott utána a hajóval lehetett elindulni a Dunán fölfelé Hartáig, és akkor naponta egyszer közlekedett Mohács és Budapest között a hajó. Hát elbeszélgettek a rokonokkal, és mentek, hogy most már indulnak hazafelé, és hogy kiértek a Dunapartra, éppen egy 50 méterre a hajó már a Duna közepén úszott. És akkor kiabáltak, hogy hozzák vissza a hajót, szeretnénk elutazni, nekünk ma haza kell menni. És a Stéges azt mondta, hogy fejét csóválva, uraim, jegyezzék meg, váróterem az van, de váróhajó nincsen. És ismerős az a mi szóhasználatunk is, hogy elment a hajó. Vagy lehet késő, amikor egy színész akkor kezdi a szerepet tanulni, amikor már a főpróbára készülnek, vagy a bemutató előadásra. És mi mégis sokszor vagyunk úgy, hogy az Istennel való találkozásra azt mondjuk, hogy majd egyszer talán halogatjuk, és most visszacsendül valamikor tizenéves koromból egy akkori evangéliumi ének, amelyik ének engem annak idején a megtérésre indított el, siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. A másik üzenet ennek a példázatnak az, hogy vannak olyan dolgok, amit nem lehet kölcsönvenni. A barga szűzek megpróbálnak kölcsönözni olajat, de nem kapnak. Mert talán akkor sem nekünk, sem nektek nem lenne elég. Nem lehet kölcsönözni az Istennel való kapcsolatot. Nem lehet kölcsönözni, nem élhetek más helyet, nem hihetek más helyet, nem imádkozhatok más helyet. Baranyai gyülekezeteknek gyakori jelenség az, hogy vasárnap, amikor megszólal a templom, kint ülnek a padon az emberek, és akkor valaki megy a templom felé, akkor utána kiáltanak, hogy imádkozzál helyettem is. Na, ez az, amit nem lehet. Tiszteletes úr, majd prédikál, meg imádkozik helyettünk is. Az lehet lelkem, de maga helyett én nem hihetek, nem térhetek meg. Nem kérheti kölcsön az én hitemet. És én sem adhatom oda. Nem azért, mert irigy vagyok. Nem azért, mert önző vagyok, és csak én akarok az Isten országába bekerülni, hanem azért, mert vannak olyan dolgok, amit nem lehet kölcsön adni. Nem élhetünk abból a lelki tőkéből, amit az elődeink gyűjtöttek, nem élhetünk abból a kegyelemből, amely kiáradt akkor, amikor egy gyülekezet fölépült és fölépített egy templomot. Nekünk magunknak kell birtokolnunk, nekünk van rá szükségünk, minket tart meg. Krisztus megtartó erejét kiki csak személyesen fogadhatja el, és tarthatja magánál a készenlét olaját. És a harmadik üzenete természetszerűleg adódik az utolsó mondatból, azért legyetek készen. Ne legyetek balgák, hanem bolondok. Ne, sem bolondok, hanem eszesek. ne légy bolond, hanem eszes. Mennyi bolondsága van a világnak, amelyet úgy tud az ember lelkesedni, és úgy tud az ember törekedni, és úgy próbálja magának megtartani. Volt egy film, az volt a címe, Bolondok hajója. Nem tudom, hogy ki látta annak idején, a televízió is vetítette, meg moziba is futott. Híres regény nyomán készült. Egy hajó a II. Világháború kitörésének az előestéjén megy a tengeren, és rajta a bolondok, akik nem vesznek észre semmit abból, hogy körülöttünk már lassan fölgyullad a világ. És élik a maguk életét bolondok. Benedek Istvánnak van egy könyve, ezt a címet hordozza, hogy kor, rajz, a mi korunk, hogy bolond világ. És bizony sokszor bolond ez a mi világunk. És mi is bolondok vagyunk, amikor alkalmazkodunk hozzá. Kosztolányi Dezsőnek a versét valamikor itt az ifjúságban ismertem meg, amikor arról ír, hogy ebben a világban már mindenem megvan, ami a kényelemhez szükséges, van már, és sorolja, hogy mi minden, nem tudom elmondani, nem tudom idézni már a verset, csak az utolsó sorát, hogy így van, hogy itthon vagyok már, itt a világban, és ó, jaj, már nem vagyok otthon az égben. És ez az ember bolondsága. Hogy ebben a világban mindent igyekszik magának megszerezni, van már telefonom, van már autóm, van már számítógépem, van már mindenem, de mit ér mindez? Hát nem a legfontosabb, nem az igazi készület. Mert egyszer eljön a vőlegény. Egyszer megérkezik az a pillanat. És mi húsvét küszöbén vajon észreveszük-e, hogy miben és hogyan is kell igazán készülnünk. Tele vannak az üzletek csokinuszival, füstölt áruval, jelzik, hogy jön a húsvét, hát ez a húsvét, így, ebben, ez a fontos. Vagy miben fogjuk átélni? Elmegyünk majd, hogy jön a jó idő, tavaszi kirándulásra, tervezzük a tavaszi szünetben, a gyerekekkel végre együtt lehetünk, ez a húsvét. Vagy pedig tényleg a keresztjével felénk közeledő Krisztus és a feltámadásában elénk álló élő Úr és megváltó, akire várunk, akinek a váradalmában élünk, jön, közeledik, és te várod-e, te készenlétbe vagy-e? Készenlét. Emlékszem azokra az évekre, amikor a háború viharai zúgtak itt felettünk. Az idősebbek még emlékezhetnek rá. Meg volt a készenléti táska, minden családnak egy kofferba, a legfontosabb holmiai, iratai becsomagolva, és amikor megszólalt a sziréna, gúgó hangon, akkor fölkapta a családhoz a táskát, és úgy szaladtunk le a pincébe, az óvóhelyre. Állandó készenlétbe kellett lenni, annak a táskának még éjszaka is az ágy mellett volt a helye, mert készen létbe kellett lenni, és mindig készen kellett lenni. És mi valahogy így elengedjük magunkat, és egyáltalán nem élünk abban a készen létben. Nem élünk abban a tudatban, hogy jön majd, nem is tudjuk mikor, lehet, hogy ma, lehet, hogy holnap, lehet, hogy 2 hét múlva, lehet, hogy 2 évtized, vagy 2 évezred múlva, hiszen az Úrnál egy esztendő annyi, mint másutt 1000. Nem halogatja az Úr a visszajövetelt, csak arra vár, hogy még többen megtérjenek, még többen az üdvösségre eljussanak, de jön és közeledik. És ez az ünnep, amely közeledik, erről az Úrról szól, és erről az Úrról beszél. Bőjt, tehát azt jelenti készenlétben lenni. Készenlétben, hogy elmondhassuk Április Lajos költővel, hogy gyűlölni, Uram, nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint. Adja meg az Úristen, hogy ne balgárt, hanem mint bölcsek, eszesek, élhessük meg a mi életünkben kereszténységünket. Amen. És úgy szóltál hozzánk, megváltó Jézusunk példázatának, történetével, hogy ezt mindennyiunk megértheti. És ad, hogy valóban értsük, valóban éljünk vele és éljünk általa. Valóban ez legyen életünknek legfontosabbja, hogy tudjuk azt, hogy mi állandó készültségben, állandó készenlétben, várakozásban kell megéljük a mi kereszténységünket. Nem lazíthatunk, nem engedhetünk a pillanat csábításának, a világ bolondságának, mert nem tudjuk, tényleg nem tudjuk, mikor és hogyan és melyik pillanatban jön majd el a vőlegény. Aki nem rettenetes ítéletet, hanem boldog örömmel vidám lakodalmat, mennyegzői lakomát készít, mi ezzel a boldog reménységgel hadd várakozzunk, és hadd vágyakozzunk az eljövendőre. Ott, hogy készen legyünk. Ott, hogy a bőti idő még inkább legyen alkalmas arra, hogy előtted elcsendesedve a várakozásban legyünk. Könyörgünk hozzád, Urunk. Légy a mi pásztorunk, vezérünk. Te tarts meg minket, te segíts meg minket. Imádkozunk hozzád, Urunk, messzi baranyai, kicsi gyülekezetekért, és imádkozunk ezért a kelenföldi gyülekezetért. Imádkozunk hazánkért, és népünkért, és imádkozunk magunkért, családunkért, szeretteinkért, betegekért, öregekért. Könyörgünk hozzád, mennyei atyánk, add nekünk, hogy a te igéd éljen bennünk, és megteremje a gyümölcseit. És most könyörgünk hozzád, hallgass meg azokat a kéréseket, amelyeket szívünk mélyéről csendünkben mondunk el neked. Amikor így szólt, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, mint áldozatunkat, hiszen a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. És elnézést kérem a gyülekezetnek, hogy eltévesztettem a liturgiát, és az igehirdetés utáni énekverset nem énekeltük, de most helyünket elfoglalva énekeljük majd a 367. dicséretünket a hirdetések után.
Ez készülődve ének.